Szeretteim, halljátok igehirdetésem alap igéjét, ez az imént olvasott bibliai szakasz utolsó néhány verse, tehát a zsidókhoz írt levél 5. fejezetének 7. és következő versei. Ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból, és meghallgattatott Isten félelméért. Jó lehet, ő a fiú szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. Mert az Isten őt a Melkisédek rendje szerint való főpapnak nevezte. Kedves testvérek, a zsidókhoz írt levél újra értelmezte Jézus személyét és szolgálatát. A Biblia tudósok szerint az első század utolsó éveiben keletkezett körülbelül ez a levél, 100 körül. Előtte már nagyon színes, sokféle krisztológia alakult ki a keresztény gyülekezetek körében. Csak néhányat említek ebből, hogy minek nevezték Jézust. Hát a legfőbb volt az, hogy messiásnak, Krisztusnak, fölkent messiásnak nevezték. Aztán, amikor görög területre kizendült az evangélium, akkor ott Kyriosznak nevezték. De hát emellett nagyon sok névvel illették Jézust, ő az Isten fia, ő az ember fia, aztán ő a jó pásztor, képekben beszélve ő a vőlegény, aki a nagy mennyei mennyegzőre gyűjti össze a lakodalmas népet, ő a rabbi, a mester, az orvos. Tehát egymás után születtek ezek a megnevezések, mind azt a názaret Jézus illette, akit aztán a zsidókhoz írt levél egy vadonatúj névvel illetett, azt mondta, hogy mindez lehet igaz, de igazából Jézus főpap volt. A zsidókhoz írt levélnek ez a meglepő új gondolata van, Jézus főpap volt. A Melkisédek rendje szerint egy kicsit bonyolítja a dolgot, de semmi újat nem mond, csak azt, hogy az ároni papság vonala is volt a zsidóságban, de Isten egy másik vonalat vezetett be Jézussal, a Melkisédek rendje szerinti papságot, ami mondom, egy kicsit történeti valóság, nem viszi előre a dolgot, úgyhogy nem megyek ennek a részleteibe. Lényeg az, hogy Jézus főpap. Ha tudnánk csodálkozni, akkor nagyon el kellene csodálkoznunk az, hogy Jézus főpap. Hiszen emlékezzünk rá, Jézust egy főpap ítélte halálra. Főpap volt az, aki Jézus halálát követelte. Aztán, amikor Saulus elrohant Damaszkuszba, a főpaptól kapott meghatalmazást arra, hogy a keresztényeket gyűjtse, összevetse börtönbe. Sőt, magát Pál apostolt is a végén a főpap kereste halálra. Tehát ez, hogy főpap, ez nem valami jó ízű szó volt az első gyülekezetek számára. A főpap vitte halálba Jézust. És a főpap üldözte halálra a keresztényeket. És most így megjelenik egy gondolat, Jézus volt az igazi főpap. Hát ez el kellett telni évtizedeknek, ahhoz, hogy aztán elfelejtsék a zsidó főpapnak a dolgait. Azok nagyon szomorú, csúnya dolgok voltak, erőszak, törtetés, pénz, hatalom, összeesküvés. Az utolsó időkben nagyon szomorú története volt a zsidó főpapságnak, tehát ezt elfelejtették. 70-ben lerombolták Jeruzsálemet, megszűnt a papi áldozat, a főpapi szolgálat, szétszóródott a zsidóság, betagolódott lassanként a hellén társadalom a kereszténységbe. Hát azoknak nem volt emlékük arra, hogy zsidók Jeruzsálemben a főpapok mit csináltak, hanem azoknak a Bibliát, az Ószövetséget magyarázták, és ez, hogy főpap, ezeknek a hellén és távolabbi keresztényeknek az életében a főpap, az ószövetségi főpapot jelentette, akinek szép Istentől rendelt szolgálata volt. És el lehetett mondani, ekkor már mondom, elfelejtvén a szomorú múltat, a főpapok leszereplését, el lehetett mondani, hogy Jézus volt az igazi főpap. Akik előtte voltak, így magyarázták az első prédikátorok, akik előtte voltak, azok igazából csak előképei voltak az igazinak. Árnyéka volt az a földi főpapi szolgálat, annak a főpapi szolgálatnak, amit Jézus mutatott be a mennyekben. Tehát a századfordulónál és utána lehetett szépen beszélni a főpapról, ez egy nagyszerű szolgálat, és Jézus ezt vitte teljességre, amit a földi főpapok tökéletlenül valósítottak meg. Tehát mitől lesz főpap valaki? Hogyan lesz főpap? Akár az ószövetségi tisztségre is gondolhatunk. És itt ez a levél is, ez a fejezet is, amit olvastam, két sajátosságát mutatja be a Istentől választott főpapnak. Az egyik az, hogy valóban Isten hívja el a főpapot. Az ötödik fejezetben ezt olvassuk. Senki sem szerezheti meg magának ezt a tisztességet, csak az, akit az Isten hív el, amint Áront is. Tehát a főpapi szolgálat első ismérve az, hogy nem maga jelentkezett, nem is emberek választották, hanem Isten hívta el főpapi szolgálatra. A másik jellegzetessége a főpapnak az, hogy együtt érez a bűnösökkel. Ezt is nagyon szépen hallottuk az igében. Nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértés szenvedett mindenben, de bűntelen maradt. Hát ez a főpap jellemzője egyfelől, hogy Isten választotta ki a szolgálatra, másfelől az, hogy együtt érez a bűnösökkel, akikért ajándékokat, áldozatokat mutat be Istennek. Na hát itt következik a zsidó levél, zsidókhoz írt levélnek a külön mondani valója. Tudnék azt fejtegeti, hogy nem olyan egyszerű a főpapi tisztség, a főpapi szolgálat betöltése, és nem olyan a főpapi szolgálat, mint ahogy az evangéliumok, meg Pál apostol, meg János apostol írták az írásaikban. Tudnék, ha visszaemlékezünk az evangéliumok bizonyságtételére, abban a Jézus személye valami emberen túli fényben ragyog. Röviden így szembesíthetik a gondolatokat. Pálnál, Jánosnál, az evangéliumokban Jézus Isten ember volt. Ezzel szemben a zsidó levél egyszer azt mondja, Jézus ember volt. Az Isten embernek az a fénye, ragyogása itt nincs, hanem nagyon is előtűnik az embernek a küszködése, a vergődése az engedelmességért. Isten ember volt, ez nagy különbség. Nem egy, zárja ki egyik a másikat, csak a hangsúlyokról van szó. Ugye egyenesen Jánosnál Jézus mindent előre tudott. Az egész Ószövetséget ismerte, tudta, hogy mi vonatkozik rá az Ószövetségből, az Ószövetségnek mely igéje lett aktuálissá most, és akkor emlékezze az Ószövetség igére, Jézus cselekszik valamit. Annyira Isten ember, hogy minden a kezébe van, az eszében van, emlékezetében van. Ő, mint egy isteni szerepet végigjátszik engedelmesen, úgy, hogy eleve tudja már, hogy meg fogják feszíteni, de azt is tudja, hogy harmadnapon fel fog támadni. Az evangéliumok szerint is nehéz volt a Jézus útja, de az olvasó szemében azért mindig ott van ez, hogy jó, hát nehéz volt. Tehát azért egy kicsit mégiscsak könnyű volt, hogy hát a végén győzni fogok. Nehéz utat kell végigjárnom, hát aztán csak feltámadok, és akkor befejeződik ez a szerepjátszás. Kicsit ez a hangulata a olvasóban, a gondolkozó olvasóban, a evangéliumok Jézus képének, Pál, meg leginkább János Krisztus képének. Ezzel szemben Jézusról a zsidókhoz írt levél úgy beszél, hogy ember volt, nagyon ember volt. És őt is ostromolták a kísértések, mégpedig itt hangsúlyozza azt, hogy mindenben kísértés szenvedett, mindenben. Ez a mindenben szó olyan, hogy alig merem én magam is ragozni. Mi az, hogy mindenben? Nagyon tanulságos az, hogy az evangéliumok is beszélnek Jézus megkísértéséről. Máté evangélium 4. része, mindjárt azzal kezdődik Jézus bemutatása, hogy megkeresztelése után megkísértetett. Na de ha jobban utána nézünk, ezek a kísértések tipikusan messiási kísértések voltak. A Máté 4-ben elég kerülő kísértések tipikusan messiási kísértések voltak. Hatalom, dicsőség, népvezér, aki kenyeret ad a népnek. Messiási kísértések. Egyébről nem szólnak az evangéliumok, még kevésbé Pál. Ez a szó, hogy mindenben, ez kitágítja a dolgot. Nem csak messiási kísértései voltak Jézusnak. És ismét mondom, és azt hiszem, ti is megrettentek egy kicsit, hogyha kezditek ragozni. Mi az, hogy mindenben? Mindenben. Tehát például neki is voltak kételkedései, és azokkal meg kellett küzdenie. Neki is voltak esetleg testi kísértései, szerelmi kísértése, hiszen nők nagy rajongással vették körül. Mindenben. Neki is voltak haragos gondolatai, bosszú állás, visszaütni, nem tűrni mindent, csak úgy birka módjára. Mondom, ez egy rendkívül súlyos szó, hogy mindenben. Jézusnak mindenben volt kísértése, és ez a minden, ez valóban azt jelenti, hogy nincs olyan kísértés, ami ne érintette volna őt, de győzött, de a bűn fölé kerekedett. De ez az út, hogy a bűn fölé kerekedett, ennek a titka az engedelmesség. Oda szánta magát mindenestől Isten szolgálatára, és ahogy itt hallottuk, engedelmességében tanulta meg az Isten útját követni, és ebben a küzdelemben azt olvassuk, hogy engedelmessége révén tökéletességre jutott. Nem tökéletességből jött, és azt realizálta a hétköznap kísértései között, hanem megküzdve a kísértésekkel tökéletességre jutott. Tehát a zsidó levélnek a felfogása szerint Jézus egy utat járt végig. Az engedelmességnek az útját, és annak a végén jutott el tökéletességre. És itt tovább gondolom ezt a nagy titkot, hogy igazából ki volt ez a Jézus? Ez egyre élesebb kérdéssé lesz a 20. század végén, meg a következő században is. Annyira nem éleződött ki a Jézus kérdés az előző századokban, meg évezredben, mint ahogyan most kiéleződött. Ki volt hát ez a Jézus? Az emberek tudomásul vették azt, ahogy az atyát megfogalmazták, de a mostani kor emberei gondolkoznak, hogy jó az a felelet, amit az egyházi hitvallások adtak Jézusról. Jó az a felelet. És oda jutottunk, csak rövidre fogom egy óriási kutatásnak az eredményét, oda jutottunk, hogy megjelent itt közöttünk egy ember, egy názáreti ácsmester, összesen 3 esztendőn át járt, kelt nyilvánosság előtt, aztán kivégezték. 3 esztendő volt, és mit akart ez az ember 3 esztendő alatt, és miért végezték ki a végén? Na hát az a igazság, testvéreim, hogy nem olyan egyszerű a felelet erre, ha az ember gondolkodik, ha netán még tudományos eszközöket is igénybe vesz a gondolkodásának a segítésére. Kiterül a következő tényállás. Ez a názáreti mester itt jár közöttünk, és kiszolgáltatta magát. Teljességgel, életre halálra kiszolgáltatta magát. kiszolgáltatta magát az ellenségeinek, és ők meg is tették a magukét, kiírtották ebből a világból. Hát ez megtörtént másokkal is. Ez a Jézus azonban másfelől kiszolgáltatta magát a barátainak. Kiszolgáltatta magát azoknak, akik nagyon szerették őt. És ebből már bonyodalmak származtak. De ez az alapállás, hogy Jézus fenntartás nélkül kiszolgáltatta magát ellenségeinek is, de a barátainak is. Ez a Jézus nem írt le egyetlen szót sem, nem diktált le egyetlen törvényt sem, hogy emberek, ezt aztán most komolyan vegyük, ez vagyok én, ezt hagyom rátok örökségül. Nem. Kiszolgáltatta magát a barátainak. A barátai nagyon szerették őt, magukhoz ölelték, szellemileg a gondolataikba beölelték Jézust, és aztán elmondták a többieknek, hogy ki volt ez a Jézus, miközben magukhoz ölelték, és aztán tovább mondották, óhatatlanul belemosódott az ő gondolatuk a Jézus gondolatába. Tehát elég hamar egy olyan Jézus kép került az emberek elé, amiben benne volt a názáreti Jézus, és benne volt a tisztelőinek, a barátainak a gondolkodása. Ez érvényes Pál apostolra, mert először ő írt, aztán érvényes az evangéliumokra, mert azok is egymás után Jézust jelenítették meg, de úgyhogy belemosódott a saját gondolatuk is a Jézus képbe. És így alakult ki egy olyan Jézus kép, ami évszázadokon át, szinte 2000 éven át változatlanul érvényes volt. Szakmai kifejezéssel élve azt lehet mondani, azt a názáreti Jézust, az beöltöztették a zsidó hellénista, gnosztikus ruházatba. Ezt most már elég világosan látják azok, akik hajlandó gondolkozni, hogy a történelmet is komolyan veszik. Tehát még egyszer mondom, az az eredeti Jézus, akiről szinte alig tudunk valamit, csak a tükröződésekből tudunk valamit, az az eredeti Jézus, az beleöltözött zsidó, hellénista és gnosztikus ruhába. Különösen Jánosnál mutatkoznak a gnosztikus elemek, Pálnál a hellénista elemek. Tehát felöltöztették azt a Jézust, és ez így ment évszázadokon át, így érkezett a 20. század küszöbére a Jézus gondolat. És ez a század, ami különös módon elkezdte firtatni ezt, hogy pontos ez a Jézus kép. És nem volt nehéz megtalálni, hogy ez egy beöltöztetett kép, ezt az eredeti názáreti Jézus beöltöztették. Harmadszor is neki mondom, zsidó, hellénista, görög és gnosztikus, keletről származó gnosztikus gondolatokba. És most ennek a századnak a végén fölébredt a kíváncsiság, érdeklődés, lázadás, mondhatja valaki, hitetlenség, okoskodás. Nem, az igazság keresése fölébredt. Azt mondták, hogy lehetne lehántani ezt a ruhát, ezt az idegen ruhát, és lehetne odaférkőzni Jézushoz, hogy ő ki volt. Ez történik a század végén, és most megmozdult az egész gondolkodó világ, amelyik hát ide figyel. Zsidók egymás után adják ki a könyveket Jézusról és a keresztjének, egymás után adnak ki új köteteket. De ebben mind ezt vegyük észletesek, ez történik, és ez nem Biblia kritika, ez nem istentelenség, ez az engedelmes, a gondolkodó hitnek a jogosultsága, hogy fölvesse a kérdést, ki volt hát az a názáreti Jézus. Ha levesszük róla ezeket a ráaggatott díszeket, ruhákat. Nos hát testvérem, ebben a mozgásban, hogy keressük, hogy ki volt az a Jézus, ebben a mozgásban a zsidókhoz írt levél új hangsúlyt, illetve végre megfelelő hangsúlyt kap. Mert az előző századokban a zsidókhoz itt levél mondani valója elhalványult a Pál Krisztusa mögött, meg a János Krisztusa mögött, az Evangéliumok Krisztusa mögött. Elhalványult az, amit ez a levél mond Jézusról. És ez az, amit itt olvastam, és ez az, amit nem tudnak elfogadni azok, akik a Isten ember gondolatához ragaszkodnak. Nem tudnak az ortodoxok, akik bekeményítették magukat egy gondolatrendszerbe, azok nem tudják elfogadni, ez is van a Bibliában, a zsidókhoz is levélnek ez a mondani valója van, hogy egy ember, aki küszködött, kínlódott, imádkozott, sírt, és akit meghallgatott Isten imádságában, és aki tökéletességre jutott. Tehát itt semmi más nem történik, mint az, hogy menjünk vissza ahhoz a Jézushoz, akit az ő barát, akik nagyon szerették őt, akik kiegészítettek mindenféle teológiai gondolattal, ezekkel a teológiai gondolatoktól menjünk vissza ő hozzá magához, ehhez a Jézushoz. Kérdezhetnétek, hogyha ez a kivetköztetés történik, akkor mi marad? Marad egyáltalán valami? Hát ez egy nagyon fontos kérdés. Ennek a kérdésnek szemébe kell nézni. Ha valóban így van, ahogy eddig mondtam, akkor mi marad? Marad egyáltalán valami? Hát esélyek azt mondom, hogy igen, a lényeg megmarad. A lényeg marad meg, és ez nem kevés. És az nem veszteség, ha sok mindent elhagyunk, és a lényegre koncentrálunk. És mi a lényeg? Mostanában jelent meg egyik kedves barátomnak, mindjárt ismerjük őt, Szabó Imre, lelki pásztornak egy prédikációs kötete, aminek ő ezt a címet adta, hogy a bűnösök barátja. Ebben a hitvallásban, ebben a könyv címben Szabó Imre 50 éves prédikátori szolgálatának a tudományát foglalta össze, sűrítette bele. Ez az ő prédikációja. És szeretném az enyém is, meg a milyen kis falut, ilyenfajta prédikáció legyen. A názáreti Jézus a bűnösök barátja. Nyugodtan mondhatjuk a zsidókhoz is levélnek a terminológiája, a szavaival, hogy a főpap. Na de a lényeg nem az, hogy a főpapnak a cifra ruházata, hanem a főpap, aki együtt érez. A főpap, aki életét adta az övéért, aki valóban úgy volt főpap, hogy áldozott, de nem állatot áldott, vagy töményt füstölögtetett, hanem önmagát adta. És itt erről van szó, hogy amikor közénk jött az Isten, akkor azt hogy csinálta? És itt ezt a szót használom merészen, hogy úgy jött közénk az Isten, hogy majdnem emberré lett, de azért nem igazán. Mert ilyenfajta krisztológiája van az evangéliumoknak, meg Pál apostolnak. Közénk jött az Isten, és majdnem egészen ember lett, de azért nem tudta, hogy a vége egy boldog győzelem lesz. Ez az egyéb krisztológia, a zsidókhoz is levélnek a krisztológia az, hogy közénk jött az Isten, és egészen ember lett. Mondja, egy félelmetes gondolat, ha elkezdjük ragozni. Ez az új a zsidókhoz is levélben, ez az eddig elhanyagolt, ez az, amit talán mostanában a világ kereszténység is fölismer, hogy nem majdnem emberré lett az Isten. Majdnem emberré, úgyhogy szűztől született, majdnem emberré, úgyhogy tudta azt, hogy ő úgyis fel fog támadni. Ez a majdnem ember. Nem ő mindenestől emberré lett. Ez a zsidókhoz is levélnek a mondani valója. Mindenestől emberré lett. És ebben lett igazán istenivé, hogy ez a mindenestől ember, ez mindenestől odaadta magát Istennek, és végigjárta az ember létnek az útját. És az ember létnek az útja óhatat, ha ember akar lenni az embertelenségben, óhatat az összeütközés, a szenvedés, a halál. Ezt Jézus vállalta, és átadta magát mindenestől ennek az engedelmességnek, hogy ő az Isten gondolatát viszi véghez, és eközben összeütközik, és szenvedés lesz, és a végén kereszthalál lett. Az Isten mindenestől ember, nem majdnem emberré lett Jézusban, hanem mindenestől. Amikor itt meditáltam ezen a ponton, akkor eszembe ötlött ez a szó a csillagászatból, a fizikából, hogy protuberancia. Biztosan ismeritek, hallottátok ezt a szót, protuberancia, ez azt jelenti, hogy a nap igazából nem egy zárt tűzgömb, hanem a napból hatalmas kilövelések keletkeznek. Ez a protuberancia. napnak a kilövelése, amiről úgy mondják a csillagászok, hogy több száz, vagy talán több ezer kilométer egy-egy hatalmas kilövelés a nap egészéből. Most hát most ez kép lett meg bennem, ez képződött meg bennem, hogy Jézus egy ilyen Isten protuberancia, egy ilyen Isten kilövelés ebbe a világba. És ez az emberlétnek a legmélységéig hatolt, ez a protuberancia, az Isten kilövelés. De hát ez úgy történt, hogy egy ember itt van, akit az Isten kiválasztott, elhívott az ember, igent mondott az elhívásra, és maximálisan, vérre menően, halálig menően átadta magát Istennek, és eközben jelent meg itt az Isten közöttünk. Ennek a protuberanciának tehát két vetülete van. Az egyik az, hogy az Isten így közénk jött ebben a valóságos emberben, és ebben az az evangélium, hogy Isten azt mondja, hogy emberek, én egy vagyok veletek. Én ember vagyok. Én emberré tudok lenni, mert ti emberek, én belőlem vagytok. Ez a kilövelés, amit itt Jézusban éltünk át, ez Isten volt közöttünk, de ugyanakkor az emberben fölcsillogott az, hogy de hiszen mi Istenből valók vagyunk. Tehát egy vagyok veletek, ez ennek a zsidó levélnek az üzenet. Az Isten velünk teljesen egy a kísértésekben, a bukásainkban. És itt van a másik, a nagy evangélium, ugye ez az ember, akivé Jézus is lett, csak is a szenvedések által tud tökéletességre jutni. Jézusnak itt van a nagy evangélium, lehet tökéletességre jutni, de nem imádságokkal, böjtökkel, gyakorlatozásokkal, a szenvedések által, és ő belement a szenvedésekbe. A családdal szemben szenvedett, a tanítványokkal szemben szenvedett, a papokkal szemben szenvedett. Hálátlan, gyógyult betegeknek a hálátlanságából szenvedett. És a végén a szögektől szenvedett, amit bevertek a testébe. És tökéletességre jutott. Tehát ez a Jézus megmutatta nekünk az üdvösség útját. Az Isten kiáramlását megélhetjük. Isten kiáramlásában szárnyára vesz minket a lélek, és a szenvedések útjára léphetünk engedelmesen, és ezen az úton Jézus segítségére jutunk tökéletességre. Zsidókhoz itt levelet mondom, érdemes tanulmányozni, mert ott valami új szólal meg a többi szentírásbeli könyvvel szembe, és ma eljött az ideje annak, hogy ezt az újat, ezt az elfelejtettet, ezt az igazi evangéliumot a zsidókhoz is levélül meghallgassuk, megtanuljuk. Még egyszer hallgassuk meg most már kicsit odafigyelve, kicsit érthetőbben, hogy mit mond tehát ez a levél Jézusról. Élete idején könyörgésekkel, esedezésekkel, hangos kiáltással, könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadíts őt a halálból, és meghallgattatott Isten félelméért. Jól lehet, ő a fiú szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki, akik követik őt, kövess engem. Ez Jézus mondani valója. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk.